egyensúlyba hozza bennünk a bő és az ünneplés, a bűnvádon és az örvendezésnek a idejét, hanem még a bőtörésen belül is, a bűnvádon belül is, hát egyfajta fokozódás, illetve egyfajta enyhítés is sugal nekünk. Hiszen ugyanúgy, mint nagybőn közepén, úgy Advent közepén is egy örvendező vasárnapot iktat be az egyház, amikor már a külső jelek is ezt az enyhítést sugalják, tehát a befelé forduló szigorú lila helyett a rózsaszín liturgikus szín kap helyett az oltárt is szerényen díszítjük, és hát az orgona is újra megszólal, előre jelezve az ünnepnek a fényét, azt a nagy örömet, hogy az Úr már közel van, már a küszöbön áll. De ugyanakkor a naptárunk is megtanít minket, hogy a kozmikus eseményekkel, az egész világ mindenséggel együtt, azzal összhangban éljük meg a hitünket, hiszen ugye tegnap volt Szent Lucia, Szűzi Sértanú napja, Szent Lucia napja, aki egy a téli időszakban ünnepelt Szent Sértanú szüzek közül, tehát kezdtük ugye pontosan egy hónappal karácsony előtt, november 25-én Katalinnal, majd utána folytatja a naptárunk Ceciliával, Vidiánával, Orbánával, Luciával, majd következik Ágnes, Ágota, Dorottya. Nem véletlen, ugye, hogy Lucia napja is pont erre a napra kerül, december ígyusára, vagyis december 13-ára, hiszen a Julianus naptár reformja előtt, ugye december 13-a volt az év legsötétebb napja. Onnantól kezdtek hosszabbodni a napok, tehát ez volt a téli napforduló, és hát ezért is van, hogy a népi hagyományban erre a sötét napra kerülnek a különböző varázslások, jóslások, de a keresztény egyház viszont Szent Lucia, a világossághozó, a megvilágosítónak a napját teszi erre a napra, hiszen Krisztus világossága megtöri a sötétségnek az uralmát. De nagyon érdekes lesz, hogy az új naptár szerinti napfordulónál is, december 21-én van egy ilyen jel, hogy ugye december 17-től kezdődnek a Zsolosmában az úgynevezett óantikónák, amikor gyönyörű szép költői képekben az Ószövetségből lett szimbólumokkal szólítjuk és hívjuk a megváltót, és hát a téli napforduló idején pont úgy szólítjuk meg őt, hogy ó Oriens, ő ó napkelet. Tehát Krisztus világossága győzedelmeskedik, erről szól lényegében és röviden ez a karácsony ünnepkör. Tehát ezek a szent szüzek, mint Lucia is, eszünkbe juttatják azokat az okos szüzeket, akik ugye égő mécsessel irrasztva várják a vőlegényt, bármilyen órában jön, készek ők fogadni, és hát ilyen módon megtanít minket az egyházi naptár is, arra, hogy virrasztva imádkozzunk, hogy éberen várjuk az Urat. Ez a várakozás és ez a készület nem olyan fajta szigorú és egy kicsit komor készület, mint a nagykönyv idején, hanem ez egy örvendező bőgölés. Ugye az Alleluja nem hal, nem szűnik meg Adventben sem, csak a glória. Tehát itt is látszik egyfajta árnyalatú különbség a kettő között, hogy hát örvendjetek mindig az Úrban, mert az Úr közel van hozzánk. Ezt hallottuk Szent Pál levelétől. Pál ugye nem a legnagyobb jólétből, meg a legnagyobb hát lelki békesség állapotában írta ezt a sorát Filippieknek, ugye a kedvenc szeretett egyházközségének, hanem amikor éppen Rómában börtönben ült. És mégiscsak ez az öröm ott van a börtön sötétjében is, a rabláncok közepette is, mert ennek nem evilági oka van, hanem csak az az oka, hogy az Úr közel van hozzánk, és az Úr eljön, sőt, már itt is van. Tehát ez az öröm, amiről az egyház ilyenkor beszél, ez nem öröm, nem valami habotrázás, nem valami buddhizás, nem olyan fajta örömködés, ami csak arra való, hogy ideig, óráig elűzze az életnek a gondjait, a bánatot, a reménytelenséget, és akkor utána holnap már megint visszatudhatunk a depresszióba is és a szomorúságba, hanem ez egy olyan nagyon mély bensőséges lelki öröm, ami átjárja a szívet, a lelket, átalakítja a gondolkodást és a magatartást, még akkor is, hogyha a külső körülmények mindenre jó, csak arra nem, hogy vidámságra és örömre hangoljanak minket. Tehát bensőséges, csendes, alázatos öröm, amelynek egyedül az Úr a forrása. És ezért meri megmondani Szent Pál, hogy ne aggódjatok semmiért, terjesszétek kéréseiteket bizalommal az Úr elé. Neki gondja van rátok, hiszen minden az ő kezében van. Teljesen egy úron belül ez az üdvözítőnek a szavára is, hogy elég a mai napnak a maga baja. Holnap majd gondosodik magától. Ez magára. Ezért így ne aggódjatok. A gondviselésre vetett bizalom, keresztény embernek a nagy-nagy ereje és erőforrása megpróbáltatása. Ennek az örömnek és bizalomnak az egyik legszebb példája a mai evangéliumban keresztelő Szent János, akiről ugye az Úr Jézusnak nagyon-nagyon magas véleménye van, hiszen azt mondja, hogy nem volt nagyobb proféta, mint János, és az asszonyok szülöttei között sem született nagyobb. Tehát tudjuk azt is, hogy egészen majdnem az újkor elejéig a szenteknek a rangsorában, ugye nyilván a szűzanyán az első, hiszen ugye őt élek meg az úgynevezett hiperdúlia, vagyis hát a mindenek fölött való tisztelet, de hát a második helyen a szókorban és a középkor jó részében is keresztelő Szent János áll. Őt életenek a protodúlia, a szűzanya után. Akkor abból a megfontolásból, hogy mégis József vár a szűzanyagnál a legközelebb az Úrhoz, és hát ő az, aki a legtöbben tette az ő felmegedéséért, az ő ugye emberi kérésért, ezért Szent Józsefé lesz ez a hely. De keresztelő Szent János még ma is például a keleti egyházban mindig ott van, valahol az Úr közelében ábrázolják a szűzanyának együtt. Tehát kivételesen magas az ő rangja a szentek hierarchiájában, és hát látjuk azt, hogy a nép is annyira tiszteli őt, ez az aszketikus külső, és ez a nagyon szigorú életmód tiszteletet ébreszt az emberekben János iránt. Egyértelműen látszik rajta, sugárzik belőle, hogy az Isten embere. És néhányan már elkezdik azt is terjeszteni, vagy hinni, hogy ő a messiás. Csak szerencségből nem mondja, de hát biztos ő az. Mert így képzelünk el egy Istentől származó embert, egy isteni küldöttet. Igazából a keresztény ókorban volt is egy ilyen szekta, ami ugye János tartott a messiásnak, és ő tisztelte ebben a minőségben. És János nagyon könnyedén, hát fölülhetett volna erre a hullámra, és mondhatta volna, hogy igen, én vagyok a messiás, tiszteljetek nekem, és hát tegyetek királyokká, nyugodtan ugye az embereket maga felé irányíthatta volna, önmagát tette volna az érdeklődés központjára, de mégsem ezt teszi. Nem alakult ki Krisztus és János között semmiféle konkurencia, semmiféle versengés, semmiféle hatalmi harc, mint ahogy embereknél sokszor szokott lesz lenni, semmiféle szakmai féltékenység, irigység, hanem a legnagyobb alázattal János megvallja, sőt ugye, ahogy mondja az evangélium, hogy megvallotta és nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a messiás. Én csak a pusztára kiáltó szó vagyok, de ő az igen. Én csak vízzel keresztelek, jelképesen a bűnbánat jelül, ő pedig tűzzel fogja megtisztítani szélvét és az ő nyáját. Én arra sem vagyok méltó, hogy feloldja Saul szíját. Nagyon szépen kifejtik nehezebben érzi magát, hogy ő ezt a szó szerepet tudja teljesíteni. Vagy máskor pedig azt mondja, hogy én vagyok a vőlegény barátja. Nekem csak az a dolgom, hogy a vőlegényhez elvigyem a mennyasszony, átadjam neki, és utána vészvegyek a vőlegény és a mennyasszony örömébe. De a mennyasszony nem az enyém, nem sajátítatom ki. Igen, testvérek, de ez az igazi alázat, amely bennünket is megtanít arra, hogy tulajdonképpen akkor mi is a lelki öröm a nyugalomnak a titka, ami még a bilincsek között is képes törülni az Úr jelenlétének, ami még a földi gondok és bajok között is képes nem aggódni, hanem az aggodalmat átadni az Úrnak. Hát pontosan ez a fajta csendes szelítség, alázat, a modestiát, amiha ugye latin introitusban is énekeltünk, és hát ezt a kegyelmet kérjük, képesek legyünk ebben a szent időben valóban belátni, fölismerni bűneinket, fölismerni azt, hogy mennyire rászorulunk mi a megváltásra, hogy tényleg vágyakozunk szívből a megváltóra, aki meggyógyítja a mi legbelső lelki sebeinket, aki valóban megtisztítja a lelkünk szélőjét szent életben és tűzzel, amit ugye meg is tapasztalhatunk a feloldozás, a karácsonyi szentvonás kegyelmében, hogy valóban így Isten végéje, amely minden értelmet meghalad, megőrizze elvégeti szívünket, Krisztus.